Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és beszélgető társam még mindig Cingel Szilvia kultúrantropológus, és a budapesti híres cukrászdákról beszéltünk, vagy mesél nekünk. Ugye azt tudjuk most már, hogy akkor Kugler Emil megtalálta azt a szakmai befektetőjét, akit Zserbó Emilnek hívtak, de mi a helyzet a többi híres budapesti cukrászdával? Kivel folytassuk?
Folytassuk szerintem Hauer Rezsővel, aki Zserbó Emil tanítványa volt. Ugye ezt tudni kell, hogy Zserbó Emil hát egyrészt nagyon meggazdagodott ebből a szakmából, és egy alapítványt hozott létre, és olyan szegény fiatalokat, vagy kevésbé jómódú fiatalokat támogatott, akik cukrásznak szerettek volna tanulni, és hát Hauer Rezső is egy ilyen tanítvány volt, aki a Rákóczi úton vett át egy kis cukrászüzemet, és ez a Hauer cukrászda a mai napig létezik a Rákóczi úton. És Hauer Rezső arról lett híres, vagy azért mesélnek róla, vagy tudnak róla, mert hogy ő volt az, aki különböző olyan gépeket honosított meg a cukrászatban, amit korábban kevésbé használtak. Egy ilyet mondanék, az az úgynevezett parféfagyasztó. És ez azért izgalmas, mert ugye ebben az időszakban azért fagyit vagy parfét előállítani nem volt egyszerű dolog. Nagyon kevés cukrász készítette, mert nem tudták hol tárolni, és ezt Hauer Rezső is, és egyébként később aztán az August cukrászda is csak rendelésre készíti, és ugye ebben az időszakban még nincsenek frigiderek, hűtőszekrények, tehát hogy ő az első, aki befektet egy ilyen fagyasztóba.
Hát igen, ez, éppen rá akartam kérdezni, hogy mivel működtette ezt a fagyasztógépet, mert hát gondolom, hogy a télen a befagyott Balatonról vagy a Velencei tóról fölhozott jég az nem volt erre alkalmas.
Nem, hát ezt már nyilván
áramhajtotta, igen.
Áramhajtotta, de ebben az időszakban azért például Budapesten, aki még emlékszik a 10-20-as évekre, ugye volt egy külön szakma, a jeges,
így
aki most a ló bontatta, hát egy ilyen jeges kocsi járta az utcákat, és hát ők szállítottak a cukrászdákba is jeget, a kávéházakba, illetve hát magánházakba is.
Akkor a Hauer Rezső cukrászdája az már egy létező cukrászda volt, amit ő átvett üzemeltetésre, ha jól értem.
Abszolút, igen. Magát a cukrászdát egy Kazilek Nándor nevű cukrász alapította, aki fiatalon meghalt, és aztán az özvegye második házasság férhez ment Hauer Rezsőhöz, és tulajdonképpen ebből a házasságból aztán nőtte ki magát ez a cukrászda, és hát igazából Hauer Rezső fejlesztette fel, és állítólag nagyon-nagyon finom volt a krémes nála, illetve egy új süteményt alkotott meg, egy ilyen tejszínes marcipános ízesítésű süteményt, ami azért volt izgalmas, mert a marcipán az ugye hát ugye a Kugler Emillel, de igazából a Hauer Rezsővel kerül be a magyar cukrászatba, és hát a mai napig nagyon sok cukrász használja magát a marcipánt.
Hát megkerülhetetlen a marcipán a világ cukrászatában, pláne Magyarországon is. Van egy másik történet is, ahol ugyancsak egy benősülés hozott új fordulatot a cukrászda életében.
Az August cukrászdára gondol?
Igen, az August cukrászdára, hiszen ott is így.
Így van, hát az August cukrászda az már különösen izgalmas, mert nem csak, hogy nagyon finomak voltak a sütemények, hanem az August család egy új műfajt teremt meg a szórakozás, vagy a szabadidő eltöltésében, hiszen August Telek, aki tulajdonképpen 1870-ben megalapítja a Tabánban az első cukrászdáját, és aztán nagyon gyorsan a budai oldalon több helyen is nyílik cukrászda, mert annyira népszerű. Ő azon gondolkodik, hogy hogy lehetne még jobban becsalogatni az embereket a cukrászdába, hiszen azt tudni kell, hogy ebben az időszakban ugye kávét csak kávéházba lehetett inni, cukrászdában nem, és ő azt mondja, hogy mi lenne, ha bevezetné az uzsonnázás műfaját, és elkezdett árulni kávét, illetve ilyen nagyon finom kakaót és forró csokit, és tulajdonképpen az ital és a felszolgált sütemény mellé tulajdonképpen olyan gyorsan állt maga a műfaj, és maga az, hogy az augusztéknál van egy ilyen lehetőség, hogy 4 és 5 óra magasságában lehet uzsonnázni. Korábban ezt nem nagyon ismerték, ezt a műfajt, és hát ezzel tulajdonképpen egy nagyon izgalmas lehetőséget is teremtett a kapcsolatteremtésre. Nyilván ehhez az is kellett, hogy olyan uzsonna süteményeket
hát
alkosson meg, amit hát ma a briós, vagy a croissant, vagy a kürtös kalács, vagy a pozsonyi kifli, tehát hogy olyan süteményeket szolgáljon föl, ami tulajdonképpen ebben az időszakban úgy
dívott. Igen, igen. És hát ugye August Teleknek az volt a szerencséje, hogy az ő örökösei és az ő leszármazottjai mind vitték tovább. Voltak éppen August Telek egy dinasztiát tudott teremteni.
Igen, abszolút, és ami még izgalmas nála, és ő az, aki erre felfigyel, hogy a különböző ünnepekhez idény cukrászati termékeket készít. Például nagyon finom volt a szaloncukorja, tehát nagyon-nagyon híres volt a karácsonyi szaloncukorja, illetve ő az, aki először például húsvétre ilyen csoki nyuszikat gyártott, Mikulás formát öntött ki, habcsókot készített a karácsonyfára, tehát hogy igyekezett mindig valami újat a köztudatba bevinni, és tulajdonképpen ezek a szokások hát a mai napig ugye tömeggyártásban ugyan, de hát megmaradtak.
Az ő fia volt August József,
aki
aztán már szinte mondhatjuk, hogy világsikere vitte a művészetét, hiszen több díjat is nyert, sőt felkérése is voltak.
Így van, a Millennium ünnepségen aranyérmes lett, és ő az, aki tulajdonképpen hát angol mintára elterjeszti a tea süteményeket, magát a műfajt, és hát nagyon-nagyon sokféle változatát sütötte. Ez egy nagyon időigényes munka, tea sütiket sütni. Sajnos most már egyre kevesebb cukrász készíti olyan sok fajtában, mint ahogy mondjuk az August József még készítette, és ez abszolút egy ilyen angol főúri kekszgyártásból jött aztán át.
Hát igen, nehéz csinálni, viszont milyen hamar elfogynak.
Így van.
Hogyan folytatódott az August család története a század előn, tehát az 1900-as évek eleje közepe? Mert amiről most beszéltünk, ugye August Telekről és a Józsefről, ők ugye mind még 1900 előtt, vagy hát a fordulón kezdtek dolgozni.
Így van. Hát igazából van az Augustnak még egy nagy találmánya. A Márvány utcában 1930-ban nyitnak egy cukrászdát, ami kifejezetten fagylalt készítésre specializálódott, és azt tudni kell, hogy ebben az időszakban egy jómódú úri nő vagy férfi nem evett utcán, tehát hogy a fagylaltot azt úgy lehetett csak elfogyasztani, hogy beültek a cukrászdába, és akkor ilyen szép kelyhekben kihozták. Általában ebben az időszakban három-négy féle íz szolgáltak föl, de például az augusztéknál 10 féle fagylaltot lehetett kapni. És itt a Márvány utcában volt az első olyan fagyizó, ahol ilyen tölcsérben mérték a fagyit. Az auguszték ezt Spanyolországban látták, ugyanis a spanyol ostyasütők terjesztik el ezt a klasszikus fagyi ostyát, és tulajdonképpen az auguszt is tőlük ismeri meg, és innen ered aztán ez a tölcséres fagyi, vagy így terjed el. Ugye az auguszték boltja az 45-ig prosperál, ugye ott a háború és egy csomó minden egy picit megakasztja a cukrászdának a fejlődését, és utána újra lendületet kap, és hát a mai napig ugye több helyen is van auguszt cukrászda, és hát a család vezeti tovább, és hát azt mondom, hogy mindent megtesznek, hogy meg is tartsák ezt a családi vállalkozást.
Fönt a várban csak a Russwurm volt? Vagy voltak más cukrászdák is?
Hát én a Russwurmról tudok, mert ez volt az egyik leghíresebb, már csak azért is, mert ugye itt ebben a negyedben abszolút az elit élt, és hát a környékbeli arisztokrata réteg ebbe a cukrászdába járt, és amikor Erzsébet királynő Sziszi Budapestre érkezett, akkor a Russwurmnál evett süteményt, illetve az a legenda járja, hogy a Russwurm cukrászdában iszonyú finom volt a kuglóf, és Sziszi imádta a kuglófot, és ez csak azért izgalmas, mert közben, hogyha valaki egy picit ismeri Sziszi történetét, akkor azt tudni kell, hogy ő betegesen fogyókúrázott, és ilyen nagyon erős narancsdiétákat tartott, és a királyi család orvosa iszonyatosan rossz szemmel nézte azt, ahogy ugye Sziszi étkezik, és mégis azért valahogy a sütemény és a Russwurm cukrászda süteményei, azok még őt is elvarázsolták, és mindig, amikor jött, akkor megállt, és valamit ott fogyasztott. A kuglóf volt nagyon-nagyon híres a Russwurm cukrászdában, illetve volt egy csak a Russwurm cukrászdában gyártott termék, ez a fodormenta rudacskák voltak, illetve nagyon finom ilyen gyógycukrokat is készített, amit nagyon szép díszdobozban árult, és például Sziszi ezt is rendszeresen vásárolta nála. Tehát, hogy nála a minőség mellett nagyon fontos volt az, hogy hogyan csomagolja be, és hogy ezek a díszdobozok, ezek valóban nagyon-nagyon szépek voltak.
És hát ugye a Russwurm történethez még az is hozzátartozik, hogy nem Russwurm Vilmos volt az, aki alapította azt a cukrászdát, ahol aztán a Sziszi járt.
Így van, egy Schwab Ferenc nevű cukrász alapította, és aztán a Russwurm család vette át egy ponton, és hogyha valaki ma elmegy és megnézi ezt a cukrászdát, akkor amit lehetett, meghagytak eredetiben. Tehát tulajdonképpen olyan milliót lát a mai napig, amiben mondjuk Sziszi is mozgott.
Most, hogy itt a híres cukrászdáknak a végére értünk, eljött az az idő, hogy elmesélje nekünk, vagy egy picit felvilágosítással szolgáljon, hogy bizonyos sütemények honnan, kitől és mitől, miért kapták azt a nevet. Ugye a beszélgetés elején már említette Dobos Józsefet, Dobos C. Józsefet, igen. És ugye azt tudjuk, most már legalábbis remélem nagyon sokan tudják, hogy a Dobos torta az ő nevét viseli.
Abszolút, Dobos C. József, ő egy szakács volt, tehát nem cukrász volt, és hát ő alkotta meg azt a bizonyos dobos krémet, amit a mai napig csak ebben a süteményben használnak, ami attól volt különleges, vagy attól volt Dobos C. József újító, hogy ilyen melegen felvert tojás habot kevert össze kakaómasszával, olvasztott kakaóvajjal, és ő volt az első, aki teavajat tett a krémbe, és ettől lett egy ilyen speciális szerkezetű torta krém, amit a cukrászat a mai napig vajkrémnek, de igazából dobos krémnek hív.
Hát és bocsánat, hogy közben van, és igen. Amit minden háziasszony igyekszik megvalósítani egyszer életében, aki ilyen tortát vagy édességet készít, mert ez számomra is ez a krémek krémje.
Így van, olyannyira, hogy ugye Sziszi-ről már beszéltem, és Sziszi és Ferenc József, amikor itt járnak, és meghallják, hogy Dobos József micsoda süteményt vagy tortát készített, akkor ők is az elsők között vannak, akik megkóstolták ezt a krémet, de azért ezt nagyon nehéz elkészíteni, és hát nagyon sokan próbálják lekoppintani ezt a krémet, és hát a Dobos nagyon sokáig, hát egyrészt nem csak kritikával illette a konkurenciát, és hát folyamatosan ugye hát lázadt az ellen, hogy nem az, amit ő kifejlesztett, de nem volt nagyon sokáig hajlandó elárulni az eredeti receptúrát, de aztán ahogy idősödött, úgy döntött, hogy meg fogja osztani a cukrászati ipartestülettel a Dobos tortának és hát a Dobos krémnek az eredeti receptjét, mert ő azt mondta, hogy botrányosabbnál botrányosabb másolatokat lát, illetve eszik, és hogy ez tarthatatlan, és aztán feladja a küzdelmet, és azt mondja, hogy akkor megosztja, és onnantól kezdve tulajdonképpen, ha valaki tradicionális magyar dobos tortát szeretne venni, akkor ez az a receptúra, amivel kell csinálni.
Hát így van, hogyha valaki a saját nevét viszi, akkor arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy az a maximális minőséget képviselje. Aztán ott van az Eszterházi torta, vagy a Rákóczi túrós?
Így van, melyikről beszélünk?
Az Eszterházi tortáról.
Ugye az Eszterházi torta azért érdekes, mert szintén egy szakács, egy ismeretlen szakács készíti el, Eszterházi Pál Antal külügyminiszter részére, aki hát nagyon sokáig Ferenc József szolgálatában van, először külügyminiszter, aztán moszkvai követ, és hát egy ismeretlen szakács az ő tiszteletére készíti el ezt a tortát, amiben az az izgalmas, hogy egy nagyon könnyű tésztát készít el, tojásfehérjéből, cukorból és dalált mandulából. Ennek a tortának egyébként az érdekessége, hogy a tetejére úgynevezett fondant cukrot tesz, ami egy ilyen fehér folyós massza, amit szintén a francia cukrászatból vesznek át, és ugye visszautalnék Hauer Rezsőre, akinél azt mondtam, hogy különböző modern gépeket vezet be a cukrászatba. Hát a mai napig a cukrászok tehát a fondant előállítására ezt a fondant gépet használják, és ez jelenik meg az Eszterházi tortánál is.
Amelyik tortát valóban légiesebb, mint a dobos torta, mert már igen, eleve más a süteménynek a textúrája, amivel dolgoztak. És akkor itt a sor végén jöjjön a Rákóczi túrós.
Hát a Rákóczi túrós az attól izgalmas, a nevét egy Rákóczi János nevű cukrászmestertől kapja, és ez azért izgalmas ez a sütemény, mert ő egy úgynevezett vint habot használ a süteménybe, ami egy tojásfehérje és cukor az elegye, és ezt a tojáshabot, ugye ő egy ilyen cukrászati nyomózsákból ilyen csíkokat rajzol a süteményre, ugye baracklekvárt tesz rá, és tulajdonképpen a formája az, és ez a vinthab, ami igazán izgalmas ebben a süteményben, ő az első, aki ezt használja. Ma már egyébként sok süteménynél használják ezt a habot.
Köszönöm szépen, Cingel Szilvia volt a vendégem, a beszélgető társam, kultúrantropológus és a budapesti híres cukrászatokról, cukrászdákról és a cukrászmesterségről hallottunk sok-sok érdekes dolgot. Köszönöm szépen az információt.
Én is nagyon szépen
köszönöm. Csókolom, viszont hallásra.